Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában audiencián fogadta Magyarország elnökét, Sulyog Tamást, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű megbeszélések során elismeréssel méltatták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, valamint azt a hozzájárulást, amellyel a katolikus egyház számos szociális területen gazdagítja az ország életét. A közös érdeklődésre számot tartó témákat is érintve külön figyelmet szenteltek a család központi szerepének és a világ leginkább veszélyeztetett keresztény közösségei védelmének. A megbeszélés folytatásában véleménycserére került sor az aktuális nemzetközi helyzetről, különösen a konfliktus övezetekről, és hangsúlyozták a béke előmozdítását célzó egyre erőteljesebb elkötelezettség szükségességét. Ha egyszer beengedjük az illegális migránsokat, hogy magyar területen bíráljuk el a menekült kérelmüket, akkor a kitoloncolásuk, kiutasításuk, visszaküldésük már nem lehetséges, ezáltal súlyos közbiztonsági következményeket vállalunk fel, amelynek számos példáját ismerjük Nyugat-Európából, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György szerint éppen ezért az az első lépés, hogy illegálisan ne lehessen a határt átlépni. Ezt Magyarország kerítésépítésével, jogi határzárral, határvadász egységekkel, rendőri erőkkel megakadályozza. Aki pedig menekült kérelmet akar benyújtani, Belgrádban a Magyar Nagykövetségen benyújthatja, ott nem üldözi őket senki, és aki megkapja a menekült státuszt, legálisan beutazhat, így nem kell szembenéznünk azzal a problémával, hogy itt tartózkodnak, és nem tudunk velük mit csinálni, és bűncselekmények sorozatát követik el a lakosság sérelmére, fogalmazott a főtanácsadó. Mint rámutatott, mindezzel szemben az Európai Parlament elkészítette a migrációs paktumot, amely egy eléggé bonyolult, összetett jogszabály, és annak alapján, amelyik országban már nagyon sok migráns van, onnan a brüsszeli központ döntése alapján szét lehet osztani őket azokba az országokba, ahol nincsenek vagy kevesebben vannak. Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere aláírta azokat a szerződéseket, amelyek eredményeként a város többségi tulajdonába került a diósgyőri acélművek egykori területe. A közleményben azt írják, a döntés mérföldkő a város életében, hiszen 3 évtized után Miskolcnak ismét érdemi beleszólása van abba, mi történik a gyár egykori iparterületén. Március 2-án városi konzultációt is indítanak Vasgyári kör névvel, amelynek az a célja, hogy a miskolciak véleményének bevonásával induljon meg a terület jövőjének közös tervezése. A kormány 6 milliárd forintos támogatásával az önkormányzat 33,6 hektárnyi területet vásárolt meg, amely több mint 20 ezer négyzetméternyi üzemcsarnokot, 5100 négyzetméternyi irodai épületet, valamint csaknem 6000 négyzetméternyi műhelyi és raktárépületet foglal magában. Az ingatlan együtteshez utak, vasúti sínek vagy komplett vasútállomás, valamint ipari létesítmények, hűtőtornyak és kémények is tartoznak, olvasható a sajtóanyagban. Csaknem 1000 egyetemista mentorral, több mint 4000 általános iskolással, 110 iskolában folytatódik idén a Tanítsunk Magyarországért program, mondta a gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarországért program irányításáért felelős kormánybiztos Tínyén. György László elmondta, tavaly ősszel 707 mentoruk volt, most már 930, és reményei szerint számuk rövidesen meghaladja az 1000-et. A kormánybiztos a Tínyei Kossuth Lajos általános iskolában tett látogatása során a Tanítsunk Magyarországért program működését nézte meg. Ismertetése szerint a tínyei gyerekeket, az általános iskola 7-es és 8-os diákjait az ELTE egyetemista mentorai segítik. A program során egyetemisták mentorálják a kis településeken élő általános iskolásokat, hogy támogassák továbbtanulásukat, segítsék őket pályaválasztásukban. Sport. Többek között az olimpiai bajnokokkal is egy csoportba került a magyar férfi és női vízilabda válogatott a Világkupa Divízió 1-es tornáján. A Nemzetközi Szövetség budapesti irodájában megtartott sorsoláson kiderült, hogy a férfi válogatott az olimpiai és Európa bajnok szerbekkel, a görögökkel, valamint a hollandokkal szerepel egy csoportban. A női együttes kvartettjében az Egyesült Államok, a párizsi ötkarikás aranyérmes Spanyolország, valamint Japán szerepel. Végül az időjárásról. Nyugat-észak-nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti megyékben maradnak tartósan borult részek. A legalacsonyabb hőmérséklet nagyrészt mínusz 6 és plusz 1 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
A napverse.
Sajgó Szabolcs. Nem tudni kinek. Engedj imádkozni. Nem tudván kiért és miért, mert legjobban úgy is te tudod, mire van szükségünk, hogy kinek kell ma meggyógyulnia. Kibe kell beleüssön a halál, pontosabban a mennykő, kitől kell elvenni a hivatalt, hogy észhez térjen. Az út a maga útját nem ismeri. A virág semmit nem tud önmagáról. Nem panaszkodik a fülemüle, hogy éjszaka nem alszik, még a lúd sem csodálkozik, hogy oldalt van a szeme. Az öreg majom meg ki nem találja, miért nem őszül. A hó szent, mert nem tudni kinek esik. Szent, ami akaratunk ellenére folyton érkezik.
Sajgó Szabolcs Nem tudni kinek című versét Fehér István mondta el. Sajgó Szabolcs 1951-ben született Budapesten, 69-től a Regnum Marianum közösség tagja volt. 74-ben szentelték esztergomi egyházmegyés pappá. 81-től 90-ig Kanadában élt, ott lépett be a magyar jezsuita rendbe. 84-től 10 éven át a Szív újság szerkesztője volt Kanadában és Magyarországon. 90 és 94 között a Szent Ignác szakkollégium alapító lelki vezetője volt. A Szív Szent János Bogár mozgalmát is ő alapította. 93 és 2008 között a Dobogókői Manréza lelki és kulturális központot vezette. Író, költő és versfordító, a Manréza füzetek sorozat szerkesztője. 2014-től Budapesten a Párbeszéd háza igazgatója.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő, és szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Juhász Attila, Gömör Péter falvi plébánost, az Egri Érseki Hittudományi Főiskola tanárát. Kezemben tartom azt a kiadványt, amely 2023-ban született meg, de hozzám csak most jutott el. A Gömör Péter falvi plébánia szakrális kisemlékei a címe. Színes kiadvány, képekkel, szövegekkel, ismertetésekkel, és bemutatja Gömör Péter falva mellett dobfenék, valamint bakóháza, mint féliák szakrális kisemlékeit. Honnan jött az ötlete annak, hogy nekiállj, hogy megismerd a plébániád útmenti keresztjeit?
Egyrészt minden új helyemen igyekeztem a konkrét plébániának a történetével is megismerkedni, hiszen abból rengeteget tudok a településről, a közösségről. Ez eddig minden plébánián így volt, hogy egy kicsit a levéltári anyagot átfutottam. De ez a kiadvány gyakorlatilag a Covid járványnak a terméke, hiszen akkor nagyon sok szabadidő volt, és igyekeztem ezt a rendelkezésemre álló plusz időt értelmesen kihasználni. Bár tömegek nem járhattak a szentmisére, néhányan azért eljöttek az esti szentmisére a Covid alatt is.
Én látok, nem volt tilos?
Azt hiszem, hogy ilyen 5 fő jöhetett, vagy azok, akik ott, vagy mondjam, valamilyen módon belekapcsolódtak a liturgiába, úgy, mint lektor, meg harangozó. Tehát voltunk ott 3-an, 4-en, néha 5-en, és ez nem volt törvényellenes. Persze ennek is voltak különböző különböző fázisai. Volt olyan időszak, amikor azt hiszem, hogy még ennyien se jöhettek. Ez egy hosszabb időszak volt, most már pontosan nem emlékszem. Viszont akik az esti misére jöttek, egy picit mindig ott maradtunk, és akkor kérdezgettem őket a hagyományokról. Utána még felkerestem azokat, akik éppen nem voltak jelen, de tudtak nekem adatokkal szolgálni, és akkor elég sok konkrét anyag gyűlt össze a plébánia vallási népéletével kapcsolatban. Ez egy gyakorlatilag néprajzi anyag, és ennek volt egy markáns része, a szakrális kisemlékekről szóló rész, amit aztán úgy éreztem, hogy érdemes lenne így egy kiadvány formájában is megjelentetni.
Helyezzük el először is a térképen Gömör Péter falvát.
Azt hiszem, hogy a legegyszerűbben talán úgy tudnám elmondani, hogy ha Magyarországról nézzük, akkor Ózd és Hallgótarján között található ez a terület, már a szlovák oldalon, de egészen közel az államhatárhoz. A település határa tulajdonképpen az államhatárral egyezik meg, Péterfalán és Bakóházán is. Ezt a kistérséget a palócokhoz szokták sorolni, sőt, vannak olyan szerzők, akik azt mondják, hogy ez a palócoknak az eredeti földje.
A bölcsője.
Igen, a bölcsője, mert ahol Gömör, Borsod és Nógrád megye találkozik, és pontosan ezen a vidéken, hogy ott van a palóc népnek a bölcsője, viszont az ott élők magukat barkóként definiálják, úgyhogy ez gyakorlatilag a barkóföldnek az északi része.
Hány keresztet gyűjtöttél össze?
15 útszéli keresztnek a történetét sikerült feldolgoznom. Azóta megjegyzem, hogy még egy keresztet állítottunk, viszont amikor ez a munka készült, akkor az még nem volt készen. Az volt számomra nagyon pozitív, hogy itt nem pusztán egy tárgyról van szó, vagy egy vallásos kisemlékről csupán, hanem mindig konkrét történetek fűződnek ezekhez a keresztekhez. Egyes történeteket már elfelejtettünk, nem véletlenül állították fel ezeket, és nem véletlenül pont azon a helyen, ahol felállították. Nem volt egyszerű felgöngyölgetni ugye valahogy ezeknek a történetét, vagy a múltba visszamenni. Volt egy-két feljegyzés egyház látogatási jegyzőkönyvekből. Az újabbakra még emlékeztek, főként, hogy a családi történetek fűződtek hozzá, és egy népes, vagy egy ilyen élő családról volt még szó, akkor ezek áthagyományozódtak. De számomra az volt érdekes, és egy kicsit megható is ebben a történetben, hogy mindig konkrét személyek állnak ezek mögött, a szakrális kisemlékek mögött. És ahogy ki szokták írni, hogy Isten dicsőségére, hát valóban első rendű szándékuk az volt, hogy Isten dicsőségére, hálából vagy engesztelésül felállítsák ezeket az emlékeket, de gyakorlatilag ezekkel az emlékekkel együtt, Isten dicsősége mellett azért a saját családjuknak is emléket állítottak.
Kezemben tartom a kiadványt. Péter falvával kezdjük, bár te Péter falát mondtál?
Igen, tehát így is úgy is szerepel. Vannak iratok, ahol Péter falvaként, másik csak Péter falaként, ez megint az ott élő emberekre vezethető vissza, akik a falvát csak falának szokták egyszerűen mondani.
Van olyan kereszt, ami gondolom az állítatóról kapta a nevét, van amelyik pedig azt viseli a nevében, ahol álltál a földrajzi Igen. elhelyezkedését. Melyik kereszt, amelyik Péter falvánál érdekes történetű?
Például a Fénykúti kereszt. Fénykútnak nevezték azt a részt, és tudni kell, hogy a település viszonyok egy kicsit mások voltak. Voltak különböző tanyák, de az ott élő barkók a tanyavilágot pusztáknak hívják. Mind a mai napig úgy emlegetik, hogy ilyen puszta, olyan puszta, amolyan puszta. Legalább egy családnak volt ott birtok, és akkor ők ott is éltek, kiköltöztek, ott művelték a földet, ott tartották az állataikat. Aztán olyan puszták is voltak, ahol 10 család is, vagy 12 család is együtt lakott. Ezek valahogy az 1960-as évek után megszűntek, és hát ennek a keresztnek a története is az egyik pusztához köthető, hiszen onnan hoztak a saját erdejükből fát, térre tűzifát készítették be, jól megpakolták vele a szekeret, és amikor egy bizonyos ponthoz értek, és egy kis emelkedő volt, akkor a fa megindult a szekérről, és a szekér végében egy kisgyerek ült, És hát csodával határos módon az a gyerek megmenekült.
Nem nyomta agyon a fa.
Nem nyomta agyon a fa, és akkor ők ezt egy isteni csodának vették, és úgy érezték, hogy ennek a helyszínén, ahol ez a számukra ugye gondviselésszerű dolog történt, ott majd egy keresztet állítanak fel. Így is volt, és ezt a család azóta is számon tartja, és tényleg nagyon népes családról van szó.
És nem csak számon tartja, de korban is tartja. Nagyon jó állapotúak ezek a keresztek, elég, ha csak a Csarnaira gondolok, a Csarnai keresztre, amelyikkel kezdődik a bemutatás, nyilván ABC rendben, tehát úgy látom, hogy ezek a keresztek ott felétek nagyon rendben vannak.
Hál' Istennek azt kell, hogy mondjam, a hívek valóban törődnek, és főként a családok, hiszen mindegyik kereszt valamelyik konkrét családhoz kötődik, és ezeknek a karbantartásáról ők gondoskodnak, és ezt úgy érzik, hogy nekik ez az erkölcsi kötelességük. Nem is kell őket erre külön buzdítani, vagy nem kell őket erre külön buzdítani, ezt maguktól ők megteszik. Bizonyos időközönként azért át kell festeni, vagy a tönkrement részeket helyreállítani.
Igen, úgy látom, hogy vannak fémkeresztek is, nem csak kőből készültek.
Igen, Barkóföldön az első keresztek fából készültek, és annak is utána jártam, hogy volt egy ilyen speciális formája, amit ők fontosnak tartottak, tehát a kereszt fölé egy ilyen hajlított tetőcskét tettek, és ez tipikus volt, nagyon magas kereszt, fából, és akkor a
mint ez itt.
Igen, 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 van egy régi fényképünk, egy archív fénykép, ahol még látjuk ezt a tipikus Barkóföldön lévő keresztet.
És a fémkereszteket honnan hozták?
Nem sikerült ennek pontosan utána járni. Hát amikor már voltak ezek az öntődék, egyrészt ugye, ha felvidéken, akkor Rozsnyó környékén voltak ilyen öntödék, ahol a vas megmunkálással foglalkoztak már a 1800-as évek végén is, megjelennek ezek a fémkeresztek, vagy aztán még Ózd is szóba jöhetett, tényleg nem tudom konkrétan, de mindig megtalálták a hívek azt a számukra a legmegfelelőbb öntődét, vasöntődét, ahol ezeket a kereszteket elkészítették.
Úgy látom, hogy a Pellenév az gyakori arra felé.
Igen, tehát minden egyes falunak megvannak a tipikus családnevei. Én akkor döbbentem meg, amikor egy 1427-ből lévő jobbágy porta összeírást olvastam, és ugyanazokkal a családnevekkel találkoztam, amelyek mind a mai napig szerepelnek a falu lakói közül. Ez azt jelenti, hogy megvan a kontinuitás, és túl sok változásot nem történt a családok esetében.
Kötelező előírás, ha jól tudom, hogy a temetőben álljon kereszt nálatok Péterfalván, van vagy négy?
Három, esetleg még kettő a régi temető területén, ez abból adódik, hogy másütt volt a régi temető, és aztán az új temetőt is fokozatosan bővítették, ott állt már egy meglévő korábbi kereszt, és akkor újabb keresztet is állítottak, sőt voltak aztán olyan buzgó hívek, akik úgy érezték, hogy nekik kötelességük még ezen kívül egy keresztet állítani.
És ami a plébániához tartozik, az milyen feladatot ró rád? Mondjuk keresztjárás, vagy ilyen?
Hogy fűződnek-e valamilyen állítatosságok ezekhez a keresztekhez? Most már nem, valamikor, amikor még keresztjáró napok voltak, vagy búzaszentelés idején, akkor kimentek a határba esetleg ezekhez a keresztekhez. Most már nem járunk, viszont a temetői kereszteket tartják nagy becsben, ott minden szentekkor. Régen ugye ott folytatták a temetői imádságot is, most már azért ben van a ravatalozóban, mert úgy kényelmes, viszont a kereszthez mindenki kimegy, és oda úgy illik, hogy egy gyertyát elhelyezzen.
Thank you.
Gömör Péter falvi plébánia az a központja az állomás helyednek, vagy a területednek, de ugye van még mellette dobfenék.
Dobfenek.
Dobfenek, bocsánat. Az mit jelent?
A fenek az mocsarat jelent régi bős magyar nyelven, vagy nem is tudom, tehát a régi magyar nyelven az mocsarat jelentett. Magyarországon is vannak ilyen települések, láttam a Balatonnál valahol, nem is tudom, milyen fenek
puszta.
Vagy, de valami ilyesmi, tehát a feneke valaminek az ez tényleg egy mocsaras vidék mind a mai napig. A nádas ott van a falu közepén, és a dob az pedig dobszög volt, ugye két falunak a összevonásából keletkezett ez a dobfenek. Tehát a dobhoz, mint hangszerhez, meg más egyéb dolgokhoz nincs köze.
És a Jakab keresztnek mi a története? Ő is viseli valakinek a nevét?
Igen, a Jakab családhoz tartozik, méghozzá őket nem is Jakabnak hívták eredetileg, hanem, nézd csak meg.
Ja, Kovács.
Igen, a Kovács családhoz, de mivel több Kovács család van, és dobfeneken ez egy tipikus családnév, akkor ragadvány nevek is kapcsolódnak hozzájuk, hogy ez a Jakab Kovács család történetéhez kapcsolódik, méghozzá egy szerencsétlen testvérgyilkossághoz. Ugyanis két testvér összeveszett valamilyen pénzen vagy örökségen, aztán kiderült, hogy ennek nem is volt sok alapja, mert egy félreértésről volt szó. Az a lényeg, hogy aztán a vita hevében az egyik férfi felkapott egy méteres fát, hiszen az udvaron volt lepakkolva téli tűzifának való, és megütötte vele a testvérét, de olyan szerencsétlen ütést mért rá, hogy annak következtében megsérült a feje, elkezdett vérezni, látták, hogy nagy baj van, szekélyre tették, és akkor vitték a Losoncra a kórházba, az pedig onnan azért jó nagy távolság, meg hát szekérrel oda bevinni, ugye a beteget ez eltartott egy jó ideig, de mire felértek Losoncra, ő már addigra meghalt, és akkor a testvérének olyan lelkiismeret furdalása volt, hogy úgy érezte, hogy az égieket ki kell ezzel engesztelnie, és a saját birtokukon, a földjükön felállított egy keresztet. Tehát nem ott történt maga a szerencsétlen baleset, hanem aztán a saját földjükön állítottak egy keresztet, az pedig azért volt fontos, mert amikor még gyalog jártak a templomba dobfenekiek Péter falára, akkor mindig emellett a kereszt mellett mentek el.
Jakab, temető, Kovács. A Kovács keresztnek van valami története?
Ez egy másik Kovács családhoz kötődik, ők pedig a rendszerváltás után, mikor?
94.
1994-ben állították, házhelyük volt ott, és olvassak a történetét? Tehát úgy van, ugye, hogy a hölgy, az asszony megbetegedett?
Szívműtéten esett át.
Igen, igen, szívműtéten esett át, és hálából a Jóisten iránt köszönetként állította, ehhez pedig engedélyt is kért a rozsnyói püspöktől 1994-ben.
Bokóháza tartozik.
Igen, ez egy nagyon kis település, gyakorlatilag.
Ennyi, mint a képen.
Igen, tehát ez egy tanya volt, most csak egy nagyon kis település. Igazából véve most már nem is tartozik Péterfalvához, hiszen az újbásti plébániához helyezték, de a plébáni alapításától 1811-től kezdve oda tartozott, és a bakóháziak Péterfalára jártak templomba, sőt a péterfali családok népesítették be bakóházát, tehát ilyen kapcsolat is volt. Ott is a Pelle család leszármazottai éltek, és ezért került be bakóháza ebbe a kiadványba.
Itt is van valami érdekes történet, amire rábukkantál?
Hát itt annyira talán nem. Péter falán még ott a Csarnai keresztnél.
Igen, visszalapozok.
Csarnának nevezik azt a részt, ez a földrajzi neve. Gyakorlatilag ott egy útkereszteződés volt, innen ment az út az Utaspusztára és Dobfenekre régen, emellett a kereszt mellett haladtak el. Egészen pontosan nem tudjuk, hogy ki állította. Már a legrégebbi térképeken szerepel erről a keresztről bejegyzés, viszont van egy újkori vonatkozása, egy nagyon szerencsétlen halállal végződő baleset történt ott néhány évvel ezelőtt, pontosan a kereszt előtti részen, Úgyhogy innentől kezdve ez a kereszt is egy új jelentést kapott, hiszen az elhunyt fiatalembernek a hozzátartozói, esetünkben az édesanyja azóta gondozza ezt a keresztet, és a legutóbbi restaurálást is ő finanszírozta.
Szobrok nincsenek? Mária szobor, Nepomuki Szent János, vagy valami hasonló?
Érdekes, hogy itt a plébánia területén csak keresztek vannak.
Ugye mondtam, hogy jó lapozgatni ezt a kis kiadványt, mert a keresztek jó állapotban vannak, viszont van egy fejezet, ami arról szól, hogy megszűnt szakrális kisemlékek Péterfalván. Mik ezek?
Hát az egykori románkori templom mellett is volt mindig egy fakereszt, és a kiadványban lehoztunk egy régi fényképet, ahol ez még látható, maga a templom is, és a kereszt is. Se a templom, se a kereszt nincs meg már azóta. A templom helyén építették fel a ravatalozót, sajnos ennek a történelmének nagyon értékes kis templomnak a falait is szétszették az 1940-es években. Aztán a szocialista évek alatt még az alapköveit is igyekeztek eltüntetni. Nagyon nagy kár érte, viszont a falusiaknak ez a templom már nem kellett, hiszen felépítették ott 1930-ban az új templomot, sokkal közelebb volt a település magjához, mint ez a régi templom, amely körülbelül egy kilométerre volt a mai falutól, úgyhogy mivel ezt a templomot nem használták, teljes pusztulásnak indult, és aztán sajnálatos módon ugye még a meglévő falakat is eltüntették. Viszont a keresztből egy darab megmaradt, és most a községi hivatalban őrzik. A plébánia előtt volt egy kereszt, de nem is a plébánia előtt, hanem ott állt valamikor egy kápolna. Az is teljesen megszűnt, hiszen, hogy világos legyen, a mai Péterfala a középkorban nem itt terült el, ahol most van. És hogy mondjam, tehát a falu magja az egy kilométerrel odébb volt, ahol a régi templom állt, és akkor ki tudja, hogy miért. Én arra gyanakszom, hogy a mocsaras vidék véget valahogy süppedett ott a talaj, vagy túlságosan vizenyős volt. A falusiak átköltöztek egy kilométerrel odébb, ahol szilárdabb talajra tudtak építkezni, és a domb közvetlen közelségében nagyobb védelmet élveztek, úgyhogy még évszázadokon keresztül visszajártak a régi templomukba. Már a 19. században az kényelmetlen volt számukra, ezért a papok felépítettek a plébánia épület mellett egy kápolnát, ahol hétköznap miséztek, meg ahol kereszteltek, esetleg gyóntattak, ahová ájtatosságokra összejártak, és vasárnaponként és ünnepnapon mentek csak ki az ősi középkori templomba, ahová aztán a pusztákból is az odatartozó hívek összegyűltek. Amikor pedig már annyira megrongálódott az a templom, hogy kényelmetlen volt a számukra, akkor úgy döntöttek, hogy nem érdemes pénzt belefektetni a réginek a felújításába, hiszen az kicsi, messze van a falutól, állandóan probléma van vele, és eldöntötték, hogy egy új templomot építetnek fel, már azon a részen, ahol az emberek laktak, tehát a mostani falu központban, és innentől kezdve a régi templomnak már nem volt funkciója, és az állaga fokozatosan romlott, aztán teljesen tönkrement.
Az ősi emlékek új életre kelnek, és látjuk is a képeken, ahogy a felújított keresztek mellett előtt állnak, vagy éppen dolgoznak rajtuk a felújítók.
Igen, általában meg szoktak keresni engem a hívek, konkrét családok, hogy szeretnének felújítani Isten dicsőségére. Ez a kereszt számukra valami véget, fontos az őseik iránti tiszteletből, és természetesen mindig örömmel veszem ezeket a felajánlásokat, és aztán mindig azzal szokott záródni, hogy a felújított keresztet aztán ünnepélyesen megáldjuk. A legutóbb is egy szélvihar megrongált az egyik útszéli keresztünket, és az a hölgy, akihez most tartozik, vagy akinek a családja valamikor a keresztet gondozta, felajánlotta, hogy ő saját költségén felújítatja ezt a keresztet, és utána pedig egyik délután, éppen október volt, mindannyian kivonultunk oda, elmondtuk ott a kereszt mellett, jó idő volt a rózsafűzért, megáldottuk az új keresztet, ő pedig meg is vendégelte az ott lévő hívő sereget.
Ez a 40 kenyérrel?
Nem, az egy másik, az a Szent István napi kenyér megáldás, az az egykori kápolna területén szokott lenni, tehát még annak a kápolna romnak is van ilyen módon valamilyen funkciója.
nem ennyiből áll a területed, ahol ellátod a lelkipásztori szolgálatot, készül folytatása ennek a kötetnek?
Igen, van egy másik plébániám is, Gesztete, és a hozzátartozó három község. Az anyag megvan, és hogyha sok szabad időm lesz, akkor bízom benne, hogy abból is egy ilyen hasonló, szép kiadvány kerekedik majd ki.
Elmondhatom, hogy a saját pénzeden adtad ki, ugye ez nem pályázatos
nem,
kiadvány, hanem ezt te fontosnak tartottad. Megvették a hívek?
Természetesen, alig maradt belőle néhány példány mutatóba, nagyon örültek neki. Ilyen módon ezek a történetek, amelyek még egyes családokban fennmaradtak, áthagyományozódtak most már, hogy is mondjam, rögzültek, tehát írásba is lettek foglalva, és én egészen biztosan meg vagyok győződve arról, hogy ezzel bebiztosítottuk ezeknek a szakrális kisemlékeknek a jövőbeli sorsát is.
Köszönöm szépen Juhász Attila Gömör Péter falvi plébánosnak, az EGRI érseki hittudományi főiskola tanárának, hogy stúdiónk vendége volt. Ezzel mai műsorunk véget ért, de szokásos felhívásunkat hadd tegyem még közzé. Tehát, ha ismernek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, vagy éppen toronyórákhoz fűződő történeteket, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők, címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Új műsorral két hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
A folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. A mai adásban Füleki Tímával, a Sajó Szentpéteri Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény vezetőjével, valamint Molnárné Csire Marianna rehabilitációs részlegvezetővel beszélget az intézményről, továbbá a szenvedélybetegségről Bétó Terika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szenvedélybetegségekről fogunk beszélgetni az elkövetkezendő percekben. Hát ugye a szenvedélybetegségből való felépülés ez egy hosszú és nehéz út, de van remény, és hát vannak helyek, ahol segítő közösség várja azokat, akik ezen változtatni szeretnének. Nos, Sajó Szentpéteren működik egy rehabilitációs intézet, a Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény. A vezetőjét, Füleki Tímeát köszönthetem a stúdiónkba, és Molnárné Csire Marianna rehabilitációs részlegvezetője a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és beszélhetünk erről a nehéz témáról, és hát sokaknak hát reményt adó témáról. Nos, milyen célból jött létre ez a rehabilitációs intézet itt Sajó Szentpéteren, amiről sokan nem tudnak? Bevallom, hogy én, aki szociális témákkal foglalkozom újságíróként itt hosszú évtizedek óta, én sem tudtam, hogy Sajó Szentpéteren létezik ez az intézmény. Téma, mikor jött létre és miért?
Régi vágyom volt már, hogy szenvedélybetegségben lévő embertársainkon segíthessünk, és így pár évvel ezelőtt, 2010 környékén már majdnem sikerült egy ilyen rehabilitációs házat létrehozni. Összeállt a Tim is, aki meg szerette volna valósítani, de akkor támogatás hiányában ez a vágyunk elodázódott. Majd 2017-ben kerültem a Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézménybe, mint intézményvezető, és ott működött egy rehabilitációs részek szenvedélybetegek számára, de a szakmai eredményességét szerettük volna javítani, És akkor kerestem meg a régi témtagokat, hogy most akkor itt van az idő, hogyha szeretnénk, akkor gondoljuk újra ezt a rehabilitációt, és hát megvalósíthatjuk a vágyunkat, hogy valóban eredményesen működő rehabilitációs intézményt működtessünk.
Kiket, milyen szenvedélybetegeket gyógyítanak itt?
Elsősorban alkoholisták fordulnak hozzánk, illetve most már szerhasználók, kis kábítószerhasználók, kevesebb a játékfüggő, de azért kevert szenvedélybetegségben lévő klienseink is vannak, akik is érintettek a
szenvedély. És a dohányzás? Vagy ez nem olyan szenvedélybetegség, ami ide tartozik?
Mindenről nem lehet őket leszoktatni, mert hogyha mindent elvonunk tőlük, akkor ugye sokkal nehezebb a fő betegségükkel foglalkozni.
Mert hogy aki alkoholista, az dohányzik is?
Általában igen.
Igen?
Igen.
Na hát akkor beszéljünk arról, hogy először talán, hogy hány férőhelyes az intézet, és hogy hogy lehet ide bekerülni.
27 férőhelyes a rehabilitációs részlegünk. Önként lehet jelentkezni hozzánk. Nagy tapasztalatunk az, hogy ugye nem a szenvedélybeteg keres segítséget, hanem a hozzátartozója, de ezt mi mindig elmondjuk nekik, hogy maga az érintett szenvedélybetegnek kell megkeresni minket.
És tehát erőszakkal nem lehet bevinni ide az illetőt.
Erőszakkal soha nem lehetett meggyógyítani szenvedélybetegeket. Egy mély pontot el kell írni az életében ennek a szenvedélybetegnek ahhoz, hogy eldöntse, hogy innen már nincs lejjebb, csak fölfelé. De ezt meg kell élnie.
Mennyi idő egyébként egy gyógyulási folyamat?
Hát egy éves szerződést kötünk az ellátottainkkal, de általában aki komolyan veszi a programot és beleáll, hogy meg szeretne gyógyulni, annak 6 hónap, 7 hónap elég ahhoz, hogy felépüljön.
És hogyan történik? Tehát valaki azt mondja, hogy elismeri azt, hogy ő alkoholbeteg, betegségnek nevezzük egyébként?
Igen, betegségnek.
Betegség.
Igen.
Tehát, hogy ő alkoholbeteg, és jelentkezik önökhöz. Miből áll ez? Bemegy, milyen programok vannak, vagy mit tehet el? Önök mit tesznek a klienssel?
Hát először elküldjük először tisztítókúrára, mert mivel, hogy ők folyamatosan használják a szert, nem tudunk egyből mentálisan támogatást nyújtani nekik, és amikor vége van a 2 hetes tisztítókúrának, utána jönnek hozzánk.
Álljunk meg egy pillanatra, mit jelent ez, hogy tisztítókúra?
Hát, hogyha elvonási tünetük van, akkor mi nem vagyunk, mert szociális intézmény vagyunk, nem vagyunk úgy felszerelve, hogy tudjunk rajtuk segíteni, és ezért
és
szoktuk
ez hol segítenek
kórházban. Mindig a területileg illetékes kórházat keresik fel, és utána, amikor tudják, hogy el fogják őket engedni, akkor jelentkeznek nálam telefonon, hogy akkor adjak nekik időpontot, és megérkeznek akkor az időpontra egy motivációs elbeszélgetésre és állapotfelmérésre. Azt a TIM csoport végzi, a addiktológus szakorvosunk állapotfelmér, és a többi TIM tag pedig motivációs elbeszélgetésen elmondja, hogy mire számíthat, és ő is elmondja, hogy mit szeretne változtatni az életén.
Tehát bevonul önökhöz?
Igen.
Még akkor az elején nem lehet tudni, hogy mennyi időre.
Hát megkötjük az egy éves szerződés, csak ugye a kitartás.
De hát egy évig ott lesz önöknél?
Van, aki volt is már, igen.
És közben ugye akkor hát nincs munkahelye, nem tudom, ez teljesen...
Van, aki munkanélküli, és úgy érkezik meg, de van, akinek van munkahelye, akkor szünetelteti, vagy táppénz alatt csinálja meg az egész terápiát, vagy aki azt mondja, hogy megengedheti magának, hogy most nem dolgozik, csak hogy felépüljön.
Na most önöknél milyen napirendje van egy ilyen kliensnek? Gondolom nem úgy kezdi a napot, hogy megiszik egy fél deci alkoholt.
Nem, fél hétkor kelnek, 7 órától tornaórát tartanak maguknak, utána leindulnak 7:30-ra reggelizni, aztán van egy 24 órás nővéri felügyeletünk, akik gyógyszer szednek a reggel után, megveszik a gyógyszert.
Itt nincs szabad kijárás akkor?
Nincs, 3 hónapig izolációs időben vannak, és majd utána teljesen el vannak zárva a külvilágtól, nem éri őket külső inger, mert ezt tapasztaltuk, hogy így tudnak felépülésben aktívak lenni, hogyha a külső ingeret nem...
Tehát nem tartják a kapcsolatot a családdal, a hozzátartozóval, férjel, feleséggel. Apropó, nők vagy férfiak vannak
hát
többen?
Nálunk koredukálta az egész intézményünk, hogy kevesebb nő vállalja fel, hogy ő szenvedélybeteg, általában a férfiak, de vegyesen vagyunk.
Tehát milyen terápiák, módszereket alkalmaznak itt, én szakítottam félbe?
Önismeretet, önfejlesztést, akkor önsegítő csoportokat tartunk, a szakemberekkel a pszichiáterünk is csoportozik, pszichológusunk is, addiktológiai konzultásunk, mentálhigiénis kollégák.
Van olyan, aki félbeszakítja a kezelést, mert
persze,
mondjuk nem bírja?
Igen, nagyon sokan vannak. Most az elmúlt időszakban rengetegen álltak fel 2-3 hét után, mikor szembesülnek a dolgaikkal, akkor...
És önöknek van valami utánkövetés?
Van
tudják,
utánkövetés.
Hogy mi történik? Mi történik ezekkel az emberek? Visszaesnek?
Visszaesnek, igen. Még mélyebb ponton vannak a...
És olyan van, aki többször is megpróbálja? Vagy erre nincs lehetőség?
De van, hogyha elmennek fél év után, visszajelentkezhetnek, hogyha úgy gondolják, hogy ismét terápiát szeretnének.
De akkor kezdi előről.
Kezdi előről a programot. Most a mostani csapatunkban 3 fő jelentkezett vissza, úgyhogy most 3 kliensünk van úgy.
Mindig teltházzal működnek?
Hát nem, mert mozgás van, és ezáltal, hogyha befejezik a programot, vagy ha elmennek, és így mindig mozgásban vagyunk. Általában így 10-12-en szoktunk bent lenni.
Gondolom, mert azt szokták mondani, hogy minden munkának ugye a sikere az eredmény. Na most itt milyen eredményekről tudnak beszámolni?
Hát statisztikát vezetünk, minden éven van egy ösztim értekezletünk, ahol az elmúlt éveket vagy évet értékeljük, ahol megbeszéljük, hogy kell változtatni a terápián, vagy a hozzáállásunkon, vagy bármi, ami esetleg javíthatna a sikerességünkön. Ekkor elkészítjük a statisztikát is, hogy az összefont, tehát 2020-tól kezdtük el, és most 25-öt írunk, 57%-os az eredményességünk, tehát én úgy gondolom, ez hogy országos szinten is nagyon jónak számít, illetve én azt el szeretném mondani, hogy 4 pilléren nyugszik azért a mi terápiánk, tehát a Minnesota programot vesszük alapul, de mi ezt egy kicsit a saját képünkre formáltuk, és inkább a megértő és szeretetteljes közegben próbáljuk ezeket az embereket visszaintegrálni a társadalomba, segíteni őket a felépülésbe, tehát a mentális és pszichés és fizikális pillér mellett azért nekünk van egy 4. különlegesebb pillérünk, a spiritualitás. Nyilván ez megvan a Minnesota modellben is. Nekünk annyi az egyedi benne, hogy a Mária Pócsi szenvedélybeteg lelki gyakorlattal vettük fel a kapcsolatot, hosszú-hosszú évek baráti kapcsolatot fűz össze a titkó házaspárral, akik a szenvedélybetegek lelki gyakorlatát már több mint 25 éve végzik ott Mária Pócson, és így bekapcsolódtak a mi szakmai munkánkba, tehát az azt jelenti, hogy aki nálunk terápián részt vesz, 4 évente van a lelki gyakorlat Mária Pócson, arra a terápián belül egyszer kötelező elmennie. És hát amúgy el kell szeretném mondani, hogy a spiritualitás azért mennyire fontos egy szenvedélybeteg életében, hogy nagyon sok függő emberben ott mozdul meg valami.
Remény.
Nagyon sok ember számolt be tőlünk, hogy ott érezte, hogy ő megkapta a gyógyulás kegyelmét, hogy fel tudott állni is, hogy tartja a józanságát.
ismerősöm, aki részt vett egy ilyen programon, nem önöknél, hanem az országban máshol, és utána beiratkozott, és református lelkész lett belőle. Úgyhogy érdekes érzelmi dolgokon mennek keresztül. Vannak agresszív kliensek?
Nincsenek, hál' Istennek, nem tapasztaljuk.
Nem jellemző?
Nem.
Mert valahol olvastam, hogy ha valakiktől megvonják az ilyen alkoholista emberektől az alkoholt, akkor agresszívvá válhatnak.
Nem jellemző?
Nem jellemző?
Nem.
Hát én legalábbis a hosszú élet tapasztalata nálam az, hogyha nem, tehát feladja az alkoholizmusát valaki, is gyógyulni kíván, szerintem nagyon jó emberek az alkoholisták. Nagyon összetartóak. Nagyon tudják egymást támogatni azért, hogy a másik józan maradjon. Kilométereket képesek egymásért elmenni, ha segítségkérést kér egyik a másiktól. Tehát én úgy gondolom, hogyha soha nem tud kigyógyulni, de tiszta időszaka van, józan időszaka, akkor a világ legjobb embere egy alkoholista.
Önök bizonyára sok-sok történetet ismernek. Nyilván csak név nélkül, ha beszélhetünk róla, hogy általában lehet mondani olyat, hogy valakik, tehát ezek az alkoholista emberek, miért lesznek azok? Tehát biztos elmondják a problémájukat. Lehet-e örökölni? Mert például én beszéltem olyan alkoholfüggő beteggel, aki azt mondta, hogy hát a nagyapám is, meg az apukám is alkoholista volt.
Hát ez egy szociális minta.
Ez a minta.
Nyilván genetika is van benne, de azért az, hogy már az édesapámnak, tehát ez egy minta, amit leutánoz nyilvánvalóan egy gyerek, és hát nagyon sok alkoholbetegünk elmondja, hogy már gyermekkorában hozzányúl a pohárhoz, mert hát otthon ez a minta. De tulajdonképpen ezek az emberek...
Tehát lehet mondani olyat, hogy ilyen általános ok, amire azt mondják, hogy én azért iszom, mert nem tudom, elvesztettem a munkámat, vagy...
A család. Most család nagyon sokszor befolyásolja azt, hogy valaki abból a családon belül alkoholistává válik.
Már hogy érti, hogy a család befolyásolja?
A családtagok viselkedése, vagy a hozzávaló érzelmi viszony.
Tehát az őt meg nem értés.
Igen, nagyon sok esetben ez derül.
Vagy nagyon sok esetben az is van, hogy az anyukák gyerekszerepben tartják még a 40-30 éves gyerekeiket is, hogy ott is valami elrekedés van, és ezáltal is italhoz nyúlnak.
Ugye mondják, hogy sok-sok, hát a statisztika mutatja, hogy gyógyult kliens, beteg, nem tudom, még egyszer mondom, betegként fogalmazzunk akkor, akik önöknél vannak? Vagy kliens?
Mi klienseknek hívjuk, kliens, de hát nem betegség tudatban kell élniük.
Vagy. Amikor kikerülnek onnan önöktől, és mondjuk azt mondják, hogy ők gyógyultak, és gondolom fogadalmat tesznek, hogy nem nyúlnak a pohárhoz, vagy mi a tanács, amivel őket elengedik?
Hát amikor elmennek és elvégzik a terápiát, akkor nálunk van egy külön olyan szertartás, hogy veszünk nekik egy tortát. Akkor megint általában péntekenként tartjuk, amikor bent vannak titkú atyáik, ott van igazgatónő, a szolgálatban lévő nővérke is mi, és akkor mindenki egy jó szót, egy pozitív dolgot ad át
útravalóul,
kapnak egy oklevelet, hogy elvégezték a Minnesota programot, és egy pozitív ilyen felhőt, amiben csak pozitív dolgokat lehet majd nekik olvasni, és kirakhatják maguknak a falra, és minden ellátott társuk is készül a pozitív dologgal, hogy visszajelezzenek neki, hogy mennyire örülnek, hogy példaértékű, hogy elvégezte a programot. Úgyhogy mi így szoktuk lezárni, amikor elvégzik a programot.
És marad valami kötődés? Előfordul olyan, hogy akinek sikerült, és tényleg megállja utána a helyét, hogy visszamegy, és azt mondja, hogy köszönöm?
Nagyon jellemző. Nagyon sokáig tartják velünk a kapcsolatot. Vissza-vissza hetente jelzik, hogy mi történik odakint a nagyvilágba. Visszajönnek az intézményünkbe üzenetet átadni példaértékként, hogy a mostani lakóink lássák, hogy na, sikerülni kell, és sikerülni is fog, hogyha akarják. A karácsonyi vacsorát szoktunk szervezni, akkor meg szoktam hívni azokat a lakókat, volt lakókat, akik tartják az abstinenciájukat, és szívesen visszajönnek, együtt készülünk a karácsonyi vacsorára, úgyhogy több alkalommal meg tudom őket szólítani.
És mit mondanak ezek az emberek, talán van annyi időnk, hogy beszéljünk erről is, hogy hogyan váltak alkoholistává. Tehát nyilván magyar kultúrában szokás, hogy egy-egy ünnepen megiszunk egy pohár bort, egy pohár, nem tudom, pálinkát, de hát ugye ezeknél az embereknél itt egy pohár nem áll meg, hanem de ez egy folyamat, egy fokozatosság?
Mindig egy trauma ér, és egyre több, egyre több.
És mennyi idő alatt válhat valaki alkoholistává?
Van, aki 2 éven belül, 1 éven belül, van, akik 1 héten belül, hát ki hogy.
1 héten belül?
Igen, mert annyira iszik, meg gépszívászatot rendeznek, és teljesen akkor kész a magát.
Na de azért gondolom, hogy már hogyha elismeri az illető, mert hát mondták, hogy csak akkor mehet oda, hogyha ő maga akarja, akkor az már egy fél gyógyulás, azt mondják, nem?
Igen, mert nehezen. Igen, be kell ismerni.
Ha ez megtörténik, és segítséget tud kérni, és kap is, akkor igen, onnan van felépülés.
Korosztályt illetően van valami átlag?
18-tól 60 éves korig.
De mi a leggyakoribb?
Leggyakoribb most...
Középkorosztály?
Nem, most a 30 és a 20 évesek voltak.
Egyre fiatalabb a korosztályba tolódik ki. A szenvedélybetegség akkor, amikor elkezdtük a terápiát, javarészt 45-50 év körül klienseink voltak, de most már 18-20-25.
De a 18 éveseknél inkább a droghasználat, nem?
Igen.
Hát igen, vagy vegyesen.
Alkohollal együtt.
Igen.
Van olyan esetük itt búcsúzásként, amit elmesélnének, ami szép, amire jól emlékeznek vissza, hogy úgyhogy érdemes ezt a munkát folytatni?
Igen, volt 2020-ban, amikor elindult a rehabilitáció, egy fiatal ember, aki teljesen ellenállt annak, hogy ő most ezt a programot majd meg fogja csinálni, a Mária Pócsi lelki gyakorlaton is, hogy fú, most minek kell idejönni, mert minek ez neki, meg a pap, meg így, meg amúgy, és hogy annyira átszellemült, és át tudta értékelni a változást az életében, hogy azótától, ugye már hány év telt el?
Hát volt akkor, 2020-ban volt.
Igen, 5 év, és akkor hogy visszajár minden alkalommal, elmondja, hogy na, mennyire ellenálló volt, és hogy ő meg tudja mutatni azt, hogy ő meg tudta változtatni az életét. Nagyon sok minden kirándulásban segítséget nyújt, úgyhogy minden Mária Pócsi 4. éves lelki gyakorlaton ott van, és mindig a Csiba intézmény van neki a fényközpontban.
Az önök tapasztalata alapján a családok újra egymásra találnak, vagy a családtagok, ha meggyógyul a kliens?
Igen, igen, a családtagok nagyon örülnek, főleg, hogy hozzátartozói csoportunk van, és ott azért egy kis szemléletváltás is történik náluk, tehát ők nagyon hálásak, és nagyon sokan vissza is jönnek, sőt, részt vesznek a szenvedélybetegek lelki gyakorlatán is, mint hozzátartozó. Én ebből a kedves emlékkel a zárásunk mondjam, én mindig azt mondom, hogy ők a mi csodáink. Minden egyes gyógyult, ellátottunk, kliensünk az a mi kis csodánk, és mindig úgy engedem el őket, hogy akkor most ismét van egy csoda, ami megszületett ebbe a házba.
Hát maradjon ez a végszónk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és beszélhettünk erről a nagyon fontos témáról. Én visszavárom önöket majd egy-egy idő után, hogy beszéljünk erről, tudják az emberek, hogy ez az intézmény létezik, és hogy azért mindenhonnan a drog fogyasztóknak is, és az alkoholistáknak is van kiút. Köszönöm, hogy itt voltak.
Nagyon köszönöm, és köszönjük a meghívást.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Füleki témával a Sajó Szentpéteri dr. Csiba László integrált szociális intézmény vezetőjével, valamint Mollárné Csire Marianna rehabilitációs részlegvezetővel beszélgetett az intézményről, továbbá a szenvedélybetegségről Bétó Terika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Sem tudtuk, hogyan szeressünk,
csak fogtuk egymást.
Amíg bűrögött a szerelmünk, nem láttunk más.
Te sem bírtam már a karikát, rád maradnál.
Hiszen minden szív
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója.